34. fejezet. Az utolsó nap. Készen vagyunk már mindennel. Csak a fizető nap van még hátra. Ami fényes, ami derült volt történetünkben, azt mind szépen eltemettük. A kedves jánkák, a deli hölgyek, a bűbájos odaliszkok, helyeiken vannak már az égben. Úgy látszik, hogy a sors csak azért tartá meg a legsötétebb alakot, hogy igazságot szolgáltasson népek és országok szeme láttára, Isten dicsőségére, emberek okulására. Erdélyben jól tudták már, hogy a porta Tökörit nevezte ki Erdély fejedelemmé, s hadakat adott kezére, mikkel az országba betörve azt elfoglalja. E hírre Heisler parancsot adott a vármegyéknek és a székelységnek, hogy az ország védelmére keljenek föl, amit azok meg is tűnek. Valóban az erdélyi népnek annyit kellett szenvedni mindenféle szövetségeseitől és pártfogóitól, miszerint éppen nincs mit csodálni rajta, egyszerre készen volt, majd az egyiket, majd a másikat ütni, ha felszólították. A magyar seregeket Macskási Boldizsár és maga Teleki Mihály vezérelte. A németek fővezére volt Heisler. Kimellé még Norher és Mannyi tábornokok voltak adva. És az ifjú hős Dória főkolonel. Csatákban edzett hős mindegyik, kiket a hadi szerencse mindig tenyerén hordozott. És az a sereg, melyet vezérlettek, Bécstől Havaselig nem látott más forma törököt, mint elhullottat vagy szaladót. Amint Tököri Havasalföldön keresztül hadaival közelített, Heisler hirtelen elzáratá a szorosokat. 3000-et lerendelt a vaskapuhoz, a marosszéki hadakat a törcsvári szorosba állítá. Ő maga a bozzai szoroson áll derékseregével, és ott a hegyek között tábort ütött. A német generálisok semmit sem szerettek olyan kevéssé, mintha a magyar vezérek a hadvezér titkaiba belebeszéltek. Heisler szüntelen rusztikus generálisoknak csúfolta őket, Telekinek pedig megvolt az a szokása, hogy a bölcsessége és fontossága bebizonyítása végett, szüntelen ostromlotta tanácsadásaival a német vezért. Elmondott neki egy csomó dolgot, amikre Heisler kénytelen volt azt felelni, hogy mi haszna neki abból, hogy ezeket megtudta. Egész haditerveket készített neki, miket Heisler kegyesen helyben hagyott, de egy betűt sem hajtott belőlük végre. Ott igen vígan mulatoztak a táborban lévő hadak. Sem enni, sem innivalójuk nem hiányzott. A székelyek is közel voltak feleségeikhez, tűzhelyeikhez, tehát ők sem kívánkoztak haza. Csak Teleki volt örökké nyughatatlan. Azt szerette volna, ha szüntelen sétáltatták volna a hadakat egyik szorostól a másikig, és az emberek éjjel-nappal fegyverben állva őrzöttek volna minden gyalogösvényt, mely az országba vezet. Midőn már 3. hete múlt, hogy bozzán tábort ütöttek, egyszer megszólítá komoly, aggódó arccal a tábornokot. Uram, mit gondolsz? Hát, ha Tököli az alatt, míg mi itt lesünk rá, az országnak valamely más kapuján talál megjelenni. Nem biztos. Mindegyiket zárva találja majd maga előtt, felelt Heisler. De hát, ha kinyitja addig, míg mi odaérünk. Akkor nem az lesz a baja, hogy mint jöjjön be, hanem az, hogy mint menjen ki. Teleki meg akarta mutatni, hogy ő is ért a hadviseléshez, és komoly tanácsadásképpen mondta. Én éppen nem találom célszerűnek, hogy a derékseregek az ország egyik szegletében tartózkodjanak. Szerintem sokkal biztosabb volna némi helyőrséget hagyva minden szorosnál, ott középhelyen állapodni meg, ahonnan egyenlőn közel volnánk Törcsvárhoz, úgy, mint Bozzához. Most az egyszer igaza volt Telekinek. De Heislert éppen az bosszantá, hogy a diákgenerális oly dolgot mondott neki, amit nem cáfolhat meg. Teleki, mintha valamit érzene, különösen nyugtalan volt ezúttal. Az sejtje, hogy akik Erdélybe be akarnak törni, azok senkinek sem oly elkeseredett ellenségei, mint éppen ő neki. Uram, mondta, nem hagyva békét a tábornoknak. Én itt semmi munkában sem részesülök. Tégy velem valamit. Parancsolj valami állomásra, és én betöltöm azt becsülettel. Csak foglalkozást adj. Mindjárt adok, mondta Heisler, és karját Telekébe öltve bevitte őt magával a sátorába. Ott leültette a kerektáboli asztal mellé, és az ott ácsorgó őrök közül egyet elkülde, hogy hívja össze a tábornokokat. Amint Norher, Mányi és Dória megérkeztek, azokat is leülteté Teleki mellé. Végre maga is az asztalhoz ült, és akkor kihúzva a fiókból egy tucat kártyát, odaadá azt Telekinek ezen szavakkal. Itt van a kívánt foglalkozás. Osszon kegyelmed! De uram, pattant fel Teleki, egészen zavarba hozva egy tréfa által. Kártyázni, midőn az ellenség előtt állunk? Nem tehetünk okosabbat, amíg az ellenség nem áll előttünk. Tud kegyelmed Lanzknechtet játszani? Nem tudok, uram. Na, majd megtanítjuk rá. Meg is tanították, mert pár óra alatt elnyertek tőle pár száz aranyat, mire Teleki, azon ürügy alatt, hogy nincs tála több pénz, félrevonult a játékból, nem-e néhány arany vesztesége bántotta őt, hanem azon tudott, hogy bölcs tanácsait annyira semmibe sem veszik. A többi urak folytatták a játékot. Heisler egyre nyert bomlottul. Elnyerte a többi tábornok minden kézi pénzét, úgyhogy utoljára garmadáván őt előtte a tallér és arany, és három szegletük alapját egészen színültig tölté meg vele. A vesztes fél tréfákkal iparkodott magát vigasztalni. Na-na, aki szerencsés a játékban, szerencsétlen a szerelemben. Ej, kiállt a Heisler, besöperve a vesztett tételeket. Nekem csak egy szerelmem volt egész életemben is, az a harcmező, ott pedig szerencsés voltam mindig. Percben sebes lódobogás hangzék kívül, s rövid szóváltás után a künnáló őrrel belépett egy porlepte dragonyos hírnök a sátor nyílásán, s fulladozó hangon rebegé Heisler. Tököli előcsapatai Törcsvár előtt vannak. A szorosba állított hadakat megtámadák, s leölték. Csak a székelység áll még ellent. Ha sietve nem jöttök, elfoglalják a szorost. Heisler egyszerre lecsapta az asztalra a kártyát, és kifordítva a kalapjába töltött pénzt, hogy a szana szétgurult a sátorban, hirtelen fölcsapta kalapját fejére, s kardját kivonva kiállta. Lóra, uraim, gyorsan Törcsvár felé! Még jókor érkezhetünk. Nem mondtam-e igazat? Tör mögé Teleki. Ha, semmi baj. Fúvassátok meg a trombitákat. Le kell a sátorokat törni. Az őrtüzek hadd maradjanak égve. Harmadik trombita szóra mindenki indult Törcsvár felé. Itt csak egy kornétás osztály maradt két tarackkal a szorost őrzeni. Helyre, Teleki Mihály uram! Ezzel lóra veté magát, Teleki is visszasietett a vármegyék hadaihoz, és nem sokára az éj sötétjében ügetve haladt előre az egész tábor Törcsvár felé. Augusztus 19-e vala, oly csendes, langyos nyári éjszaka, hogy egy falevél sem mozdult. A szép csillagos égre nagy méltóságosan emelkedtek az óriási havasok, melyek roppant láncolatban fogják körül Erdélyt. Minden hallgatott. Csak néha-néha hangzott fel a méla éjben távol csörtető hadak robogása, melyek Törcsvár felé siettek. Itt a hegyek láncolata egy tág nyílást enged láttatni, mely később annyira összeszorul, hogy alig képes két szekér egymás mellett haladni. Az út mélyen viszel két sziklafal között, s ha szemközt néhány száz elszánt, kitartó férfi áll, ehelyen képes a legnagyobb hadsereget feltartóztatni. Túlnan, Olá ország felől, ha a hegyekről letekintünk, látjuk Tököli seregének őrtüzeit égni, mely a havasok túlsó oldalán táboroz, roppant kiterjedésben. Innen sötét minden. Az első meglepetés után, amely néhány száz dragonyos életébe került, kik áthatoltak Olá országba, a székelység hirtelen levágott fákkal eltorlaszolta a szorost, felvonult a hegytetőkre, és a szoroshoz közeledő tatárokat oly kőzáporral fogadta onnan, hogy azok kénytelenek voltak a tovább nyomulással fölhagyni és visszavonulni. A török táborban élénk sürgés forgás látszott. A tatárok egész ökröt sütöttek nyárson, s metszették, ameddig megsült. Néhány jókedvű Olá, borhoz jutva, táncolta a maga nemzeti táncát. A halmokon a magyar huszárok fuvatták maguknak a tárogatót, melynek elható hangjai gyakran a havas túlsó oldalára is áttévedeztek. De azért, hogy a tábor vígad, az előrsök rendesen ki vannak állítva. A seregnek két oly ifjú vezére van, kiket a harci tapasztalás öreg emberek kétett. Ők virrasztanak valamennyi helyett. A széjjel felállított előőrsöket két lovag látszik sorba látogatni. Ellenkező irányban haladva egy helyen összetalálkoznak. A két vezér az. Amint Tököli megismerte Ferízt, oda lovagolt mellé, és kezet szorítva vele, együtt lovagoltak tovább. Annélkül, hogy maguk észrevennék, félretértek a táborból, a hegyi ösvényeken előre haladva szótlanul. Végre megtöré a csendet Feríz, búskomor hangon szólva Tökölihez. Van-e kétségbe ejtőbb, mint hegyet látni, és nem tudni repülni. Kivált akkor, midőn a vágyak a hegy túlsó oldalára vonzanak. Még ha te vágyaid, szólt keserűen Feríd az enyimekhez képest. A tied csak a dics szomj, de az enyim a vér szomj. Még annál is erősebb, ami engem ösztönöz, szólt búsan Tököli. Nekem nőm van. Ó, értelek, és nődet akarod látni. Nekem is volna, ha meg nem ölik. És derék hozzád méltó asszony enő. Messze kellett laknod ez országtól, szólt Tököli büszkén, hogy hírét ne halljad. Nem az én nevem adott kölcsön fényt Ilonám nevének, mint ő az enyimnek. Mikor mindenki elveté már a fegyvert Magyarországon, én magam is kijöttem az országból. Ő maga maradt Munkácsvárában, és védte azt oly hősien, hogy egy férfi büszke lehetne rá. Az ellen megszállotta az erősséget, s éjjel-nappal löveté annak falait ágyukkal, bombákkal. Ilona, mint egy férfi, állt az ostromlott falakon, golyók süvöltése, ágyuk mennydörgése között. A várba esett bombákat nagy áztatott bivajbőrökkel oltatta el, és az ágyukat saját kezével sütögeté ki az ostromlókra, s éjjelenként felragadva a zászlót, rajta ruhant a sáncaiban alvó ellenfélre, s levágaták katonáit, beszegezteti ágyúit, és sátorait felgyújtatá. Feriszt egészen föllelkesítéke szavak. Meg fogjuk szabadítani a derék asszonyt. Még most is védi magát? Többé nem. Legkedvesebb emberem, akire rábíztam, hogy viselje gondját, egy ember, kit koldusból én tettem urrá, az árulta el, és most fogva tartják. Ó, hidd el, Feriszt, ha visszaadnák őt nekem, talán cserébe örökre el tudnék felejteni dicsőséget, korona utáni vágyat. De amíg őt vissza nem vívtam, keresztül török a poklokon is érte. S látni fogod, hogy keresztül megyek-e hegyláncon is. Mert bár keresztül repülni nincs erőm, de átmászni rajta van türelmem. Feriszt bék búsan sóhajta föl. Ó, én nekem már nincs senkim, akiért úgy siessek a harcba. Eközben a két ifjú ismét a legelső őrtűzhöz ért, s ott kezet szorítva elváltak egymástól, s eltávoztak jobbra-balra sátraikba. Másnap korán reggel belépett Tököli Feriszthez. Mondva, hogy éppen most hozzák hírül, miként Heisler megérkezett még az éjszaka. Pihenéstelen nyargalva, Nyén és Szent Péteren keresztül Törcsvárra. Teleki is vele van. E név felvillanyozta az ifjú törököt, hirtelen felszökött fektéből s kardját kirántva, azt az ég felé emelé, szavakat nem találó düh kifejezéseivel az arcán. Köszönöm neked, Allah, hogy őt is előmbe hozád, azzal Tökölinek nyújtál kezét. Most már én is azt mondom, hogy ha röpülni kell is, át fogunk menni a hegyeken. A két vezér ezután tovább egy óránál tanácskozott együtt titokban, mindenkit kiküldve a sátorból. Akkor előjövének rendbeállíták a hadakat. Feriszt kiválogatá a legjobb janicsárjait és szpáhiait, Tököli a magyar huszárságot, s a leggyorsabb tatárokat, s egy kisded, mint egy 6000 főre menő sereggel eltávoztak, anélkül, hogy megmondanák hova. A roppant tábor az alatt a moldvai vajdára bízatott, meghagyva neki, hogy éjjel-nappal ellenkezzék a túlna lévő erdélyi sereggel, és hogy a helyéből meg ne mozduljon. A két ifjú vezér ez alatt a kis válogatott csapatot bevezette a hegyek közé, a sötét erdős hegyszakadékokba, miknek kietlenét emberi láb nem taposta soha. Most ez ösvénytelen ősvilági vadonon keresztül ők egy hadsereget akartak átvinni. Ha valaki a magasból ez egymásra hány bércek tömkelegére tekint, azt fogja mondani, ez őrült gondolat. Hanem hiszen az is volt mind a kettő. Egyiket élő szerelmének kiszabadítása, másikat a meggyilkolt szerelemérti bosszúállás ragadta magával, és ez mindkettő közel atyafi az őrültséghez. Azon eszme, hogy a meredek sziklákon vad folyam szaggatta örvényeken keresztül egy egész lovas hadsereget szállítsanak át, valóban nem születhetett más lélekben, mint ahol oly erős az akarat, mint Tökölinél. Majd írtóztató meredek lejtő állt a sereg előtt, melyen térdeiken csúszva kellett egyenként aláereszkedniük. A lovak farkaira pedig nagy fákat kötöttek. Azok tartották vissza galjaiknál fogva, hogy a mélységbe le ne hengerüljenek. Majd ismét óriási szikla falálta útjukat, mely egy szűk hely torkolatba zárta be őket, ahonnan nem volt kijárás. Itt néhányan a sziklahasadékokba és a falból kinőtt folyondárok gyökereibe kapaszkodva kötelet vittek fel magukkal, és azokat kiálló fatörzsökre kötött vascsigákra téve odalenn malomkorongot állítának föl. És úgy húztak fel egyenként minden embert és minden lovat. Olykor hosszú szikla gerinceken kellett végigmenniük, amelyek éppen csak oly szélesek voltak, hogy egy ló végigmehetett rajtuk. Jobbra és balra 1000 lábnyi mélység, melynek a rajta fekvő köttül a fenekét nem lehetett látni. És mikor a közepére értek, öles szakadások tátongtak fel előttük, amelyek ketté vágták a sziklaösvényt. Az, aki át nem bírta ugratni, ott veszett, mert visszafordulni nem lehetett. E helyeken sohasem jár egyéb a vadmadárnál és a fészkéről felriasztott kövisas, mámulva nézett le a kőszáról, melyre fölrepült, a nyüzsgő, iparkodó harci tömegre, hogy mit keres ennyi nép elkietlen hazában. A két ifjú vezér mindenütt legelől járt, merészségük példát adott a seregnek. Kitartásuk buzdítá őket új erőre, és kifogyhatatlan leleményességük minden újabb akadálynál új segéd gondolt ki, amely nyomrul nyomra vitte őket előbbre és előbbre az ismeretlen havasokon keresztül. Az erdélyi urak Törcsvár alatt egy jó magas dombtetőre állva nézték, mint ellenkezik egymással a szorosokra gyülekezett két ellenhad. Olykor a székelyek csapnak ki az erdőből a száguldó tatárokra, és bekergetik őket sátoraikig, majd ismét, mint a bolygatott darázsraj, özöllik elő a tatár és olá nép, megűzve amazokat az erdő széléig. Néha majd az egyik, majd a másik megkeríti vigyázatlanabb ellenfelét, azt azután ismét társai kivágják. Csupa mulatság mindezt nézni a dombtetőről, ahol Heisler, Doria és Telek járnak, hosszú távcsöveken gyönyörködve a férfias játékban. Egyszer az őrök egy oláut hoznak Heisler elé. Ez az olá az előőrsökön átjött, és azt állítá, hogy a vajdától küldetett a fővezérhez titkos üzenette. Bizonyosan megint azt izeni, hogy be ne menjek havasalföldre, mert az ellenség megesz, mondá Telekihez fordulva Heisler, ki nyomára jött a herceg elébbeni ravasságának. Hát mit izent az urad? Kérde az olától. Tiszteltet, és tudósít, hogy őrizkedjél nagyon tökölitől, mert nagy haderővel van, és igen ravasz ember. Ezért ahelyett, hogy eléje jönnél Oláországban, sokkal helyesebben cselekszel, ha vigyáztatsz, hogy Erdélybe be ne törjön. Amitől annyival inkább kell óvakodnod, mert 3 nap előtt Ferizbéggel a fő szerdárral együtt eltávozott a seregtől 6000-nyi válogatott haddal, és azóta, mintha a föld nyelte volna el, úgy eltűnt. Hát nem mondtam, hogy ezt izeni, szólt mosolyogva Heisler. Visszamehetsz, fiam, ahonnan jöttél. De Teleki fejébe szeget ütötte tudósítás. Hát, ha mégis lehetséges volna, hogy tököli az alatt, amíg mi itt strázsáljuk, valahol a hátunk mögött bejön. Heisler a havasokra mutatott. Jöhet azokon egyéb keresztül, mint madár. Ember nem, de ha a tököli vezeti, akkor igen. Kegyelmed nagyon sokra becsüli azt az urat. Valóban, tábornok úr, én tanácslanám, hogy a vaskapunál lévő ezredeket vonjuk magunkhoz, és hozassunk több ágyút. Heisler nem is válaszolt neki, csak a kezével inte, hogy hallgasson el már. E pillanatban egyszerre vad ordítás üti meg a vezér füleit, s hátra tekintve Zernyest felé nagy füstoszlopot lát az égnek emelkedni, míg előrsei nyargalvást futnak a tábor felé. Mi az? Tököli átjött a havason, hangzék a futók szájából a rémhír. A tatárok felgyújtották Tohánt, és elrablák a tábori podgyászt. Lóra fegyverre minden ember kiállt a Heisler felriadva, s maga kardját rántva paripájára szökött. Dória, Norher és Mányi hirtelen rendbe állíták a csapatokat, Macskási összeterelte gyorsan a székelységet, s kiszállának a síkra. Amint csata rendben állnak, akkor érkezik oda Balacsán Boér moldvai menekült főnemes, kit a vajda elűzött, s ki most saját költségén 2 zászlóalj magyar és olá haddal jött Heisler segítségére. A rabló tatárok kiáltása már hallható volt a közeli Tohán faluban, mely lángjaival az erdélyi hadak előtt lobogott. Balacsán harc szomjú katonái elkéredzének Heislertől, hogy kiverjék őket a faluból. És előre rohanva nem sokára vad viadal közt nyomták vissza a tatárokat az égő utcákon keresztül, míg Heisler a derék sereggel Zernyest felé vágtatott a legnagyobb sietséggel. Az sikerült is elébe elfoglalhatnia, mielőtt Tököli odaérhetett volna. Itt kissé megpihentek a hadak a nagy nyargalás után. Heisler bort, pálinkát osztatott ki közöttük, azután rendbe állva előjöttek a tábori lelkészek, 2 jezsuita, kezében feszülettel, meg imádkoztatál szakaszonként a német harcosokat. Tiszte rendő Gernyeszegi uram pedig tarta a reformátusoknak ilyen beszédet. Édes fiaim, ám lássátok, hogy a kardot hiába fel ne kötöttétek légyen. Harcoljon mindenki becsülettel, aki elesik, a haza földébe, Isten kezébe jut. Íme én magam is kardot kötöttem, és megyek veletek. Ezenben előtámadt Tököli had a Zernyesten fejül. Egyik oldalon a havasok voltak mellette, másikon egy nádas, cseréklés rét terült, mely az augusztusi hőnapoktól most egészen ki volt száradva, és könnyen meg lehetett gázolni. Amint a székelyek megpillanták a törököt, a maguk jellemző agyafurtságával rögtön kopját ragadtak, s rohantak volna neki, lelkesülten ordítva, Jézus segíts, Jézus, Jézus! A vezérek erővel kardlapozták őket vissza, és minden tekintét, szídást, fenyegetést elő kellett venni ellenökben, hogy idő előtt meg ne kezdjék a harcot. Végre nagy durcásan visszasompolyogtak magukban morogva. Noha nem eresztettetek, akkor aztán ne küldjetek bennünket. Teleki ez alatt előhivatá megbízott szolgáját. És amint fekete köntösbe volt öltözve, mert még mindig a fejedelmet gyászolta, úgysem sok ékszer lévé rajta, azt is leszette magáról. Gyémántos forgóját, nyakláncát, és azokat ujjáról levont pecsétgyűrűjével együtt átadta neki, hogy még a csata előtt vigye meg azokat Gernyeszegre, és adját leányának, Vaj Mihálynénak. A vén szolga kérdezni akarta, hogy miért ez. De Teleki csak elfordult tőle, s kezével inte némán, hogy távozzék. Azzal elé hozatá kedves Kálmán nevezetű paripáját, és megveregett vannak nyakát érzékenyen, kilovagolt a seregek elé, és ott megállva e szavakat mondá nekik. Jó vitézek, erdélyek! Most itt az ideje, hogy a mi felséges császárunk hűsége mellett harcolván, magunknak és maradékunknak állandó nyugodalmat s szabadságot nagy dícsérettel szerezzünk, s házunkat, feleségeinket, gyermekeinket a török rabságtól s annak a gonosz tökölinek tirannusságától megoltalmazzuk. Mert különben, ha nem forgódunk, örökös jobbátságba esik még a maradékunk is. Soha a német a töröknek Erdélyt nem engedi. Levén Magyarországban nagy erős armadája, aki mindjárt benyomul és a törököt kiveri. Hogy pedig ére ám senki ne panaszkodjék, hogy ország generálisa Levén elbúttam, én ezt a fehér szakállamat ide kegyelmetek közibe hoztam, és kész vagyok itt is meghalni. Ezt mondva odajárult hozzá Macskási, és panaszkodni kezdett előtte, hogy az erdélyi magyar hadakat a hátulsó sorba rendelék, és ezek zúgolódtak a mellőzés miatt. Teleki ezt halva, rögtön nyargalt Heislerhez. Uram, rosszul ismered a magyar természetét a hadban, amidőn azt a hátulsó sorba rendeled. Különösen a székely nagyon alkalmas arra, hogy rohamra indítsd. De hogy a hátad meget várakozzék, vagy hogyha első soraidat megbontották, megy segítsen, azt ne várd tőle. Hadvezérek igen természetes okoknál fogva, csata előtti percekben igen türelmetlenek szoktak lenni, kivált a csata rendjükbe avatkozó tanácsadások iránt. Heisler is ezúttal kissé kíméletlenül találta visszautasítani a tanácsurat, mire az hallgatva lovagolt hadaihoz vissza, és egy szót sem szólt többet. Később azonban engesztelésül utána ment a vezér, és latinul szólva megbíztatá az erdélyi hadakat. Majd kegyelmeteknek szép mulatsága leszen, meglátja kegyelmetek, a török mind elszalad, nem állhatván ki a mi tüzünket. Kegyelmetek azután Isten hírével üzze vágja, s ha visszatalálják kegyelmeteket nyomni, ne jöjjön egyenesen a regimentek elé, hanem oldalaslag, és én ismét visszaverem a törököt. Eközben a török had lassan megkezde mozdulni. A bal szárnyon egy ezred tatár megindult a nádasba lopózva, s ott csendesen az erdélyek jobb szárnyát kezdi megkerülni, de a tapasztalt vezér észrevevé a nádszálak hullámzásáról a közeledést, s hirtelen parancsot adott Dóriának, hogy 6 szakasz dragonyossal siessen ellenük. Mire Teleki is elkülde 13 zászlóalja székelyt Henter Mihály vezénylete alatt. És nem sokára lehet látni, hogy mind találkozik össze a két lappangó sereg a sűrű nádasban. A székelyek vad ordítással rohantak a tatárokra, akik az első összecsapás után hátat fordítottak, s futottak még mélyebben a nádas sűrűje közé. Dória mindenütt futott utánuk. A lövésektől több helyen meggyulladt a nádas, s égni kezdte a harcolók feje fölött. E pillanatban egyszerre megfuvatá tököli a trombitákat, és 32 zászlóval kiállva a síkra, egetverő ordítással rohanta meg az ellensereget. Az úgy állt a roham előtt, mint a vihar előtt az erdő. Amint a támadók közel jutottak hozzá, egyszerre dördült el a muskétások sortüzelése, és azon pillanatban 9 zászló bukott le a 32 közül, s 100 meg 100 harcos hullott le a lováról. De a többi nem fordult vissza azért, mint máskor szokott. Ferizbég vezette őket ezúttal, annak kardját látták magosan villogni a seregek élén, s a diadal bizonyos volt előttük. A lövés percében Egy golyó hatolt az ifjú mellébe, de ő észre sem bevé azt. Csak Telekit látta maga előtt, fekete öltözetben. Ráismert messziről, s felé vágtatott egyenesen. Az áldáz roham a német dragonyosokhoz érve, perc alatt szétvontá azoknak sorait. A karcsúsz páhig dárdája és a könnyű huszárság csákányai ellen rossz védelem volt az egyenes kard és a nehéz páncélink. Az első sor a másodikra vettetett, és amint Norher generál egy hajító dárdától homlokon találva leesett, keresztül töretett a középpont. A székelyek ott hátul csak nézték a harcot. Mit gondolsz, Komé, mondának egymáshoz. Ha minket csak nézni hoztak ide, nem jobban meglátnók ezt onnan a túlsó hegyről? Ezt mondva, vállaikra vették dárdáikat, és anélkül, hogy legkisebb kárt tennének a törökben, nagy zúgással megszaladtak. Amíg folyvást elszántan harcoló lovasság, meglátva, hogy a gyalogság elfutott, egyszeriben elveszti bátorságát, s neki ereszve a kantárt, rohant, kimerre látott. Legvégig ott maradt Heisler a csatamezőn, és az utolsó pillanatig megfeszített erővel törekvék a harc sorsát megfordítani. De mint hiába, a bal szárny szeme láttára elesik Balacsány, és nem sokára eltikkadtan érkezik hozzá Mannyi tábornok, alig lehet ráismerni. Fején egy irtóztató vágás volt keresztül, mely vérrel borítá el arcát, s bal karja keresztül volt szúrva dárdával. Még most sem magáért aggódott, hanem belekapaszkodott Heisler lovának zablájába, s erőfeszítve ragadta azt magával. Heisler kétségbeesve küzdött most saját emberei ellen, kik erőszakkal vitték el a csatatérről. Amint azonban egy dombtetőre fölért, onnan visszatekinte, még egy küzdőcsapatot látott a csatatéren. A különvár Dória osztálya volt az ki, amint a tatárokat űzve, külön szakasztott a seregtől, látva, hogy egyedül maradt, hirtelen összevonál kisdett csapatját, s egyedül állt ki a minden oldalról reárohanó győztes seregnek, s elszálltan harcolt velük, magát meg nem adva. Ezt látva Heisler kiragadta magát kísérői közül, s még egyszer visszafordulva, egyedül visszavágtatott a csatatérre, néhány hű vitéze száguldott utána, s a szembejövő huszárokon keresztül akarta magát vágni Dóriáig. Egy magas daliás férfi állta az útját. Add meg magad, vezér, nem válik szényeledre. Én Tököli vagyok. Heisler nem válaszolt, hanem neki nyargalt, s kardját megforgatva feje fölött összecsapott a magyar vezérrel. Tököli kiállta a körüle levőknek, hogy senki se nyúljon hozzá. Egyedül vívott méltó ellenével, még egy dühös csapásnál egyszerre markolatban törött ketté a német vezér kardja, s az kénytelen volt magát megadni neki. Ez alatt Dória csapatjait is letört a túlnyomó erő. Ő maga lelőtt lova alá szorulva elfogatott. Tököli ott a harc színén magához váltá őt a tatároktól, és saját sátorába küldé. A többiek elfutottak. Futott Teleki Mihály is, bíztatva kedves Kálmán paripáját. Hallá háta mögött az üldözők kiáltását, különösen egy alak volt, amely nem akart mögötte elmaradni, s Telekinek úgy tetszik, mintha már látta volna ez alakot. Maga volt az a fő szerdár, Ferízbég. Halálosan megsebesülve már, de mégsem feledt el halálos bosszúját. És bár vére patakokban omlott, még érzék karjában az erőt, ellenfele vérét kiontani. Egyszerre Teleki Mihály egy búzaföld felé vette futását, hogy az általános irányból félretérjen, s lova megbotlott egy kalandjában, s elbukott vele együtt, kengyelébe keverve lovagját. Itt utolérte Ferész Bég a tanácsurat, s kardját megsuhintva kiállta rá. E csapás neked, Bánfi Dénesért! Teleki védelemre emelé kardját, de névnél megrendült az kezében, s a vágás arcát érte. Az első vérre kihult a főúr kezében a kard. Csak kezét tartá még elboruló szemei elé, és csak e szavakat hallá. E csapás neked Béldi Pálért! Ez Béldi gyermekeért, e csapás Erdély országért. Ez volt a legsúlyosabb. Teleki holtan terült el a síkon. Ferész Bég feltekinte az égre, megdicsőült arccal, nagyot nehezet sóhajtott, mintha az egész egedbe akarná lélegzeni, s azzal holtan hanyatlott lovanyakára. Másnap midőn a holtak mezején Telekit megtalálták, és tököli elé vitték fel, kiállta. Hely, kopasz, kopasz! Ha te nem lettél volna Erdélyben, nem folyna annyi vér itten. Így teljesült be rajta magyari jövendőlése. Azután felöldözteté tököli a megfosztott hullát saját ruháiba, s úgy küldi el Görgénybe özvegyéhez. Az elfogott Heisler és Doriáért cserében visszakapta feleségét, Ilonát. Ez volt legnagyobb nyeresége a harcból. Most mind a ketten távol Nikodémia völgyében alusznak. Vége.